Sziasztok! Ebben a hangfelvételben leginkább bűnvallást szeretnék tenni, és hát őszinte szívvel szeretném megvallani azt, amit elkövettem, úgy embertársaim ellen, úgy pedig jó atyánk ellen. És hogy van-e erre bűnbocsánat, vagy hogy van-e ebből kiút, vagy van-e egyáltalán tovább ezen az úton, ezt itt legfőképpen arra értem, hogy nem igazán tudom azt eldönteni, de nem is az én dolgom, hogy eldöntsem, hogy fogok-e még kapni ezek után atyánktól kenyeret, amelyet megoszthatok, vagy nem. Ez csak is egyedül ő tudja. Az biztos, hogyha rajtam múlna, és én lennék az ő helyébe, én már rég nem foglalkoznék saját magammal. Réges-régen hátat fordítottam volna magamnak. Tudom azt, hogy atyán kegyelmes, én mégis ugye visszaéltem az ő kegyelmével. Amióta ráléptem és ráléphettem erre az útra, eszembe jutatja atyánk azt az első szerelmet, azt az első boldogságot, azt az első önfelett állapotot, ami kitartott körülbelül egy évig, amikor tényleg folyt a víz, és folyamatosan tisztított, és folyamatosan adta a kenyeret jó atyánk, és etetett, nevelt, mint az anyuka a kicsi csecsemőjét, az újszülött csecsemőjét, pontosan úgy nevelt engem is, és pontosan úgy táplált, és megadta azt az örömöt, megadta azt a boldogságot, azt a lelkesedést, hogy amit kaphattam tőle, azokat mind-mind tovább adhattam. Ha valamit nem adtam tovább, akkor az azért lehetett, és azért volt, mert tényleg rengeteg mindent folyamatosan adott, és egyszerűen volt, amit már nem győztem megosztani. De így visszagondolva annyira csodálatos és annyira gyönyörűséges, szerelmes állapot volt az. Tényleg úgy láthatom a lelki szemeim előtt saját magam, mint egy csecsemő, aki akkor születik meg, akkor jön világra, és rácsodálkozik, szeret. Én nincs benne más érzés, csak az, hogy szeret és szerelmes az ő szülőjébe, és abba, aki őt táplálja. Így voltam én is, csak ugye telt az idő, és ez a csecsemő kezdett felnőni. Jöttek a szembesítések, és jött egy csomó minden más dolog. Leginkább mondhatni azt, hogy jött az ego, ami elhitette azt, hogy most már te sinen vagy, most már te megmenekültél, most már te jó úton vagy, és ítélheted a körülötted lévő embereket, ítélheted a körülötted lévő történéseket, dolgokat. És igen, atyánk megadta ezt a kegyelmet is, megadta azt a látást, azokat a lelki megértéseket, mind az életemre, mind a saját életemre nézve, mind pedig a világ történéseit nézve, hogy láthassam mindazt, amit ahogyan talán ő látja, egy töredéknyi olyan látást, engedett bepillantást, hogy lelki szemmel lássam és élhessük azokat a dolgokat, amelyek a világban történnek. És az az igazság, hogy igen, sok és rengeteg megértést adott atyánk, és észre se vehettem azt, hogy közben az én az kezdett felfuvalkodni. Közben az én az átvette Isten fölött az irányítást. És nekem is furcsa erről beszélni, mert nem igazán láthattam magamban ezt a lelkületet, és biztos vagyok abban, hogy magamtól nem láthattam volna meg, az egótól, az egónak a sötétségétől. Én nem láthattam volna meg ezt a lelkületet, csak is atyánk kegyelme az, ami segített abban, hogy bepillantást nyerjek, akár abba a lelkületembe is, hogy igen, felfuvalkodtam, és visszaéltem atyánk kegyelmével. Atyánk etető szerével. Hogyan éltem én ezzel vissza? Úgy éltem vele vissza, a válasz nagyon egyszerű, hogy egyszerűen elkezdtem meghalasztani azokat a dolgokat, azokat a megértéseket, azokat a bizonyságokat, amiket kaphattam tőle. Mindig úgy gondoltam, hogy van fontosabb örömöm, van fontosabb dolgom, és folyamatosan fogtam mindenre. Fogtam mindenre, fogtam én a munkahelyre, fogtam én az anyai teendőimre, magyarul hárítottam a gyermekre, hárítottam a munkahelyre, hárítottam arra, hogy most ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Mindig folyamatosan más-más dolgom volt, és más dolgot kezdtem el csinálni ahelyett, hogy amikor jött a megértés, akkor én azt nem nyomban osztottam meg, és nem törtem meg a friss kenyeret. És mi lett ennek az eredménye? Először csak egy ilyen dolog volt, amit nem osztottam meg. Aztán talán jött kettő, volt három, előfordult háromszor, előfordult négyszer, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy az örömöm az kezd eltűnni. Az örömöm az kezd alábbhagyni. Az a szerelmes állapot, az az első örömteli szerelem, amit megélhettem azban az egy évben, amikor rám talált a Krisztus, azt éreztem, hogy az egyre jobban csak kezd alábbhagyni. Kezd elmúlni a szerelem, hol fellángol, hol elmúlik, hol fent vagyok, hol lent vagyok, és nem igazán értettem, hogy miért történnek ezek a dolgok. Persze, láthattam és érthettem azt, hogy elrejtek, tehát ez ott volt előttem. Ott volt előttem, mert tudtam azt, hogy elhalasztottam megint egy dolgot, elhalasztottam megint egy megértést, de milyen gyarló az ember, hogy hát mi történt? Elhalasztottam valamit, és utána atyánk adott az ő kegyelme, csak hogy lássuk azt, hogy mennyire kegyelmes ő. Azt mondta, nem baj, gyermekem, elhalasztottad, adok még neked. Igen, amit adott, utána azt megosztottam. De és annyira kegyelmes volt, hogy még azokat a régi dolgokat is, amelyekről igen fontos lett volna beszélni, de én meghalasztottam, azokat is előhozta, azokat is felhozta, és annyira, annyira kegyelmes volt, hogy engedte, hogy azok a régi megértések, a régi bizonyságok újra feléledjenek bennem, és megosszam azokat. Tehát megteremtette az időt, a lehetőséget, a szituációt arra, akár utitársaimmal való beszélgetés által megteremtette azt a szituációt, hogy ne maradjon bennem, hanem hogy kijöjjön, hogy mert igenis fontos volt azokat elmondani. De ez mind nem az én érdemem, nem az én érdemem, hanem mindezt ő adta, mindez az ő kegyelme, annak ellenére, hogy én szépen elkezdtem elrejteni ezeket a talentumokat. És ahogy elkezdtem elrejteni, ugye ő adta a következőt, és milyen gyarló az ember, és én ezt magamra értem, hogy milyen gyarló voltam. Hoppá, jött az ego. Hát ez így is működik. Nem baj, hogyha elrejtem a talentumot. Nem baj, atyánk ad majd újat, és úgy is megteremti majd a lehetőséget, hogy azt a halott dolgot is majd újra feltámasztja ő, és újra elmondhatom. Az ego szépen lassan hozzászokott ehhez, hogy nem baj, hogy el lett rejtve az a talentum. Nem baj, nem történt semmi baj. Ezzel nem követtél el semmi bűnt, hiszen atyán kegyelmes, és ad újat, és feltámasztja a halottat is, a halott talentumokat, az elásott talentumokat. Így szokott hozzá szépen lassan az egóm az elhalasztáshoz, a meghalasztáshoz. Így szokott hozzá szépen lassan az egóm a halálhoz. És így vette át az irányítást az ő teremtő és megmentő Istene fölött. Így éltem vissza atyánknak a kegyelmével, és így történt az, hogy eljutottunk oda, ami ahhoz a történéshez, ami az elmúlt héten kezdett el teljesen kibontakozni. Én nem is tudom, hogy hol kezdjem, hiszen annyi, de annyi jelet kaptam erre, annyi, de annyi figyelmeztetést kaptam erre az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, hogy nem biztos, hogy fel fogom tudni sorolni mindet, és azokat az álmokat, amiket kaphattam. Nem is biztos, hogy fel fogom tudni sorolni, de nem is baj. Annyit sorolok fel, és annyit fogok elmondani, amennyit atyánk eszembe juttat, és amennyi ő szerinte is fontos, hogy megértsük azt, nem az, hogy megértsük, hanem én, az én szívem, az én elbukott, bűnös szívem, az én hazug énem felfogja végre azt, hogy Isten országa nem játék, és Isten országát én nem irányíthatom, és azzal a kenyérrel, azzal a táplálékkal, azzal az éltető vízzel, magyarul az ő szeretetével, atyánknak a szeretetével nem lehet játszani, és nem kezelhetem úgy, mint egy párkapcsolatot, mint ahogyan régebben egy párkapcsolatot kezeltem. Mélységes bennem a szégyen, és mélységes bennem a fájdalom, hiszen olyan figyelmeztetést kaptam, ami lehet, hogy végleges. Nem tudom, még csak most állt bennem össze, és most kezd bennem így beszéd közben összeállni teljesen a kép, hogy mi minden is történt, és hányszor, de hányszor figyelmeztetett atyánk azzal kapcsolatosan, hogy ne rejtsd el a bizonyságaidat, ne rejtsd el a talentumaidat. Talán ott kezdeném a jeleknek az elmondását és a figyelmeztetéseknek az elmondását, hogy az utóbbi időben, körülbelül pár hónapja, de így visszatekintve pontosan attól az időponttól talán akkor kezdődhetett az, hogy elkezdtem így úgymond trehány módon bánni a talentumokkal. Felfigyeltem arra, hogy a lakásomban állandóan rendetlenség van. És ugye én próbáltam mindig ezt megoldani. Mindig és mindig ugye próbáltam helytállni, és jött mindig ugye a rendrakás. És akármennyire próbáltam rendet rakni, az történt, hogy rendet raktam, rend lett a lakásban, gyönyörködtem benne körülbelül egy fél órát, majd utána ismét azt vettem észre, hogy elkezd ismét rendetlenség lenni. Itt egy cipő, ott egy pohár, aminek nem ott van a helye, itt van egy kanál, aminek nem ott van a helye, és egyszerűen soha, de soha nem értem a végére. Amikor rendet tettem, utána mindig azt tapasztaltam, hogy folyamatosan ismétlődik megint az a rendetlenség. És ugye nem értettem ezt a dolgot. Nem is az, hogy nem értettem, hanem egyszerűen csak azt vettem észre, hogy kezd idegesíteni. Annyira elkezdett frusztrálni és idegesíteni ez a dolog, hogy már tényleg teljesen kivoltam tőle, hogy nem igaz, hogy itt állandóan pakolni kell, állandóan soha nincsen rend, nincs minden a helyén. Hát hogy is lett volna rend? Hogy is lett volna rend, ha az én lelkemben rendetlenség volt? hogyha én rendetlenséget csináltam, amit atyánk az élő víz által, a kenyér által, a bizonyságok által elkezdett ő rendet rakni az én életembe. Én pedig újfent mit tettem? Hát azáltal, hogy elrejtettem a talentumokat, azáltal ismét rendetlenséget tettem a lelkemben. Ismét felborítottam atyánknak a munkáját. Ez volt az egyik olyan jel, ami most így eszembe jutott. A másik ilyen jel, ami szintén körülbelül az idő óta tart, mióta ugye a talentumokat elkezdtem ugye elrejteni minden más dologra hivatkozva. Az pedig nem is tudom, hogy történt. Egyszer csak jött nekem egy olyan dolog, hogy ugye megvettem mindig a kenyeret a boltban, és ugye mi ketten vagyunk a kisfiammal, és ahogy megvettem a kenyeret, ugye egy nagy kenyeret, valahogy mindig az történt, hogy nem győztük megenni azt a kenyeret, és valamiért olyan hirtelen egy-két nap, hát mondhatom azt, hogy két nap után a kenyér már elkezdett megpenészedni. És kellett, hogy kidobjam a kenyeret, amiből szinte alig ettünk, több mint fél kiló kenyeret, ugye úgy kellett kidobjak, mert egyszerűen nem ettük meg, nem tudtuk megenni, és ránk penészedett a kenyér. Még akkor ez is csak most jut eszembe, hogy ez is mennyire szembesítő, és hogy mennyire akart atyánk ezáltal is jelezni, hogy a kenyér, a gyermekem, a kenyér rátpenészednek azok a bizonyságok. Nem veszed észre, hogy rátpenészednek a talentumok, a víz, a kenyér, amit adok neked az életből, ami számodra is az életet jelenti, azt te hagyod megpenészedni. Na ilyen szembesítő, ilyen csodálatos a mi atyánk, hogy így jelez, és ennyire buta vagyok én, ennyire vak vagyok én, hogy ezt, mindezt én nem vettem észre, és nem figyeltem atyánkra. És ugye próbáltam ezt, mi történt ezzel a kenyeres szituációval, ugye, hogy megpenészedett a kenyér, mi történt ezután, próbáltam én ezt emberi módon megoldani. Mert hát ugye sajnáltam, drága is a kenyér, feljebb ment az ára. Nem teheti meg az ember, én legalábbis nem tehettem meg, hogy minden nap friss kenyeret vegyek, és sajnáltam, ugye fájt a szívem, visszaemlékszem, és eszembe jut, hogy amikor dobtam ki a penészes kenyeret, nekem olyan szívfájdalmam volt, és olyan lelkiismeret furdalásom volt, hogy egyszerűen volt, hogy szinte sírva is fakadtam, mert annyira sajnáltam, és annyira furdalt a lelkiismeret, de ugye nem tudtam, hogy miért. Na, és hát próbáltam én ezt megoldani emberi módon. Jött egy ötlet, de még talán ez is atyánktól volt ez az ötlet, hogy akkor a kenyér, amit nem használunk fel, és még nem romlott meg, akkor szárítsam ki azokat, és majd jó lesz, ugye felhasználom a konyhában zsemlemorzsának különböző dolgokhoz. És hát el is kezdtem ugye ezeket a dolgokat megvalósítani, és még az sem volt szembesítő számomra, hogy a folyamatosan a konyhában szinte mindig ott van a kenyér kirakva, hogy száradjon, és szárítani kitettem mindig az asztalra a kenyeret, hol a radiátorra, hol a tálcára, és hát én ezt örömmel csináltam, sőt, mondhatom azt, hogy még büszke is voltam rá, büszkélkedtem, ó, hát, hogy én milyen takarékos vagyok, én nem dobom most már ki a kenyeret, hanem én most már megszárítom, és majd azt később felhasználom. Ez az énem, ez így hivalkodott magának, és még más embereknek is. Tehát mit csináltam én? A saját bűnömmel hivalkodtam, mert vak voltam, mert nem láttam a lelki szemeimmel azt, pedig ott volt kézzel fogható módon. Én csináltam a friss kenyérből száraz kenyeret. Tehát mi történt? Mire akart ezzel is figyelmeztetni atyánk, hogy száraz kenyeret adok tovább, és azt a friss, ropogós kenyeret, amit kapok, azt én inkább megszikkasztom, kiszárasztom, kiszárítom, és talán úgy adom tovább, majd aztán ugye úgy használom fel. Ezek mind-mind, minden egyes kiszárított kenyér, amivel most tulajdonképpen, ha bemegyek a spájzamba, három vagy négy szatyor van tele száraz kenyérrel, az mind-mind az én bizonyságom, mind-mind az én elrejtett talentumaimat mutatják. De ennek az egónak még ez sem volt elég. Ő még erre se figyelt fel, még ezt sem láttam, annyira vak voltam. Persze közben én elhittem azt, hogy jó úton járok, mert néha-néha azért bizonyságot tettem, és néha-néha ugye megosztottam azt, amit adott éppen atyánk, ami akkor örömömre is szolgált, tehát megvolt azokon az áldás, de itt most az elrejtett dolgokról van szó, az elrejtett és meghalasztott talentumokról, amelyeket ugye elástam. És hát mi történt időközben? Időközben az történt, ugye, ha már nem szembesültem a kenyerek által, sem a penészes kenyér által, sem a szárított kenyér által, sem azáltal nem szembesültem, hogy nekem egyre jobban ilyen békétlenségem volt, lelki békétlenségem. Akkor következett egy újabb figyelmeztetés. Az újabb figyelmeztetés pedig az volt, hogy szépen lassan anyagilag elkezdtem lecsúszni. Szépen lassan azt vettem észre, hogy nem jövök ki egy hónapba a fizetésemből. És az utolsó hétre mondhatni, hogy szinte elfogyott a pénzem. És én sem értem, hogy miért nem élünk ugye nagy lábon, nincsenek nagy igényeink, nem engedünk meg magunknak semmi luxust, de hála Istennek nem is vágyunk rá. Mégsem értettem azt, hogy miért történik ez. Egyik pillanatról a másikra oda jutottam, ugye, hogy elfogyott. Elfogyott a pénz. És hát, milyen az ember, ugye, a kisfiamnak volt, ugye, félretett pénze, amiket ő kapott, ugye, családtagjainktól, születésnapra és egyéb dolgokra. És hát ugye muszáj voltam a napi betevőt, a napi ennivalót megteremteni, úgymond megvenni, hogy meglegyen. Ezért hát azt tettem én, hogy kölcsönvettem tőle. Kölcsönvettem tőle, mondva azt, hogy persze, amint megkapom ugye a fizetést, azt visszaadom neki. És hát ez így is történt, és így történt ez egy hónapban. Majd aztán megnyugtattam magam, hogy ez biztos csak egy átmeneti dolog, ez csak ebben az egy hónapban fordulhatott elő. De nem, jött a következő hónap, ahol szintén ezt kellett tegyem. Jött a következő hónap, ahol ismét ezt kellett cselekednem. És az volt a furcsa, hogy először még nem is annyira volt lelkiismeret furdalásom. Aztán egyre jobban hónapról hónapra növekedett ez a lelkiismeret furdalás, és az a bizonyos érzés, hogy én adós vagyok. Hogy adósságot csináltam saját magamnak. És egyszerűen láttam azt, hogy nem tudok belőle kijönni. Viszont egyszer csak azon kaptam magam, hogy a kisfiam pénze is már-már szinte elfogyott, elfogyott. És csak álltam, és nem értettem ezt a dolgot, viszont a lelkiismeret furdalás és az adósságnak az érzése az egyre jobban gyötört. De már annyira gyötört, hogy esténként, és ha rágondoltam, eszembe jutottak ezek a dolgok, vagy már megint ott tartottam, hogy vennem kellett a gyermek pénzéből, mert elfogyott, akkor már sírva vettem el a pénzt tőle. Azért, mert egyszerűen annyira gyötört a lelkiismeret, és annyira fájdalmas volt ezt látni számomra, és érezni azt, hogy látni, és érezni azt, hogy ez egy ördögi kör. És hát ugye közben kérdeztem én atyánkat, hogy miért van ez, amikor már teljesen, ugye nem az elején, amikor még csak éppen felvillant a lelkiismeret furdalás érzése, akkor nem kérdeztem atyánkat, hanem már csak akkor kérdeztem őt, és akkor vittem elé ezt a problémát, amikor már teljesen bele voltam ebbe szomorodva, és teljesen magam alatt voltam ezen probléma miatt. Akkor vittem ő elé, és két kérdést tett fel akkor atyánk, amikor megkérdezhettem tőle, hogy miért van ez, és hogy tudok ebből kijönni. Az egyik az volt, hogy mit csináltál? És hát jött a válasz lélek által, hogy tartozást halmoztam fel. És következő kérdés az volt, hogy kinek tartozol? És jött is a válasz, hogy hát a gyermeknek. És igen, tovább már nem is kellett annyira, hogy magyarázza atyánk, hiszen minden megvilágosodott előttem, hogy a gyermek az a lélek. A gyermek az az én lelkem. Tehát mit csináltam én? A saját lelkemnek halmoztam fel az adósságot. Tehát mit csináltam én? A gyermekből éltem, a lélekből éltem, abból a tartalékból, ami neki el volt téve, ugye, világi szemmel a kisfiamnak, de valójában az a lelket jelentette. Tehát a tartalékból éltem, és így lett belőle adósság, ugye, amikor már nem örömből, nem azért, mert benne vagyok atyám örömébe, nem azért osztottam meg a bizonyságot. Persze, volt ilyen is, hiszen minden egyes bizonysághoz, amit eddig felrakhattam, megadta az örömöt atyánk, de mégis sok olyan volt, és sok olyan van, ami megmaradt nekem, ami el lett ásva, és visszaéltem ezáltal atyánk kegyelmével, az ő éltető szavával. Így halmoztam én fel adósságot, így kerültem lelkileg adósságba, hogy már adósságot törlesztettem tulajdonképpen a gyermeknek is, a kisfiamnak is, és a léleknek is adósságot törlesztettem. Atyánknak is, ugye, adósságot törlesztettem. És mivel lelkileg adósságba keveredtem, így szükséges volt, hogy kézzel foghatólag is anyagi problémáim legyenek, és kívül is adósságba keveredjek. Hát, egyszerűen az jut eszembe erről, hogy az utitársaim, barátaim, ugye legfőképpen Attila nagyon sokat beszélt erről az elmúlt időszakban. És csodálkoztam is, hogy miért van az, többször előfordult ez velem, hogy miért van az, vagy hogy van az, hogy amit ad atyánk, amit én éppen megélek, vagy ad valami megértést, azt ő elmondja ugyanabban az időben. Ugyanazt adja neki a lélek. És még örültem is eleinte ennek. Nagyon boldog voltam, hogy jé, hát egyszerre tényleg Isten él, és vezet minket, és egy a lélek, egy lélekben vagyunk. Ez számomra egy visszaigazolás volt. De soha nem gondoltam abba bele, és csak most érthetem meg ebben a pillanatban, hogy így raktam én őrájuk a terhet. Így tettem én rájuk terhet, hogy azokat a megértéseket, amiket ugye kaphattam, azzal én nem gazdálkodtam, Azt én nem mondtam el rögtön. És ugye ő volt az ügyesebb, mert neki is ugyanazt adta a lélek. De miért? Mert én terhet raktam rá, mert atyánk tudta. Tudta azt, hogy én ezt nem fogom elmondani, vagy talán nem tartom annyira fontosnak, vagy kis dolognak tartom, vagy veszélyes dolognak, és ezért tartogattam még melegettem, melegítettem egy kicsit, még szikkasztottam, és így történhetett meg az, hogy egy időben azzal, amit ugye megélek, amit megéltem, vagy amiket kaptam megértéseket, teljesen anélkül, hogy beszéltünk volna, más utitárs elmondta azt, vagy ugyanazt élte meg, vagy elmondhatta. Hát igen, van ebbe áldás is, és van ebbe gyönyörűség is, de most láthatom azt, hogy az én gyarlóságom, az én trehányságom, az én bűnöm miatt így került más utitársra teher. Így kellett őt kimozdítsam az ő munkájából, és tulajdonképpen ugye így raktam a másikra terhet, így tettem rá az én terhemet, anélkül, hogy tudtam volna erről, hogy anélkül, hogy tudtam volna, hogy mit cselekszek. Sőt, még az ego elhitette, hogy hát ez milyen csodálatos, és milyen jó dolog. Aztán ezen történések után, ugye, mint az anyagi válság, ez ugye most jelen állapotban tartott, és még mindig nem vettem a lapot. Még mindig nem láttam. Ennyi figyelmeztetés után még mindig vak voltam. Ezután jöttek az álmok. Jöttek az álmok, és körülbelül 2 hete kaphattam egy olyan, hát az álomra nem emlékszem, csak tudom, hogy arra ébredtem fel, hogy atyánk szólt hozzám, hogy a kenyér el fog fogyni. Ennyit hallottam. Semmi másra nem emlékszem abból az álomból, csak ezzel a hanggal ébredtem fel, hogy a kenyér el fog fogyni. És hát, mivel ugye nagy munkában voltam akkor, ugye dolgozni kellett sokat, és hát ugye mennyi mindenre figyelni kellett, ugye hárított az ember, nem is igazán foglalkoztam ezzel a kijelentéssel. Bennem volt, mert hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt bennem. Minden nap feljött bennem, de valahogy nem értettem. Társult hozzá egyfajta hatalmas félelem érzés is, ami által elkezdtem úgymond kapkodni, illetve félelem lett rajtam úrrá. Félelem lett rajtam úrrá azért, mert érthettem lélek által azt, hogy mit jelent az, hogy a kenyér el fog fogyni. És mi történt ekkor? Ugye féltem, be voltam pánikolva, hogy mi fog történni, hiszen egyik legnagyobb félelmem ugye az volt, nemrégen megkérdezte valaki, hogy mi a legnagyobb félelmem, és nekem az jött, hogy azt mondjam, az a legnagyobb félelmem, hogy atyánk el fog engedni, hogy nem lesz velem mindig. És ezt is most juttatta eszembe, ezt a dolgot, hogy még ez is összefüggés, még ez is bizonyság, ez is figyelmeztetés volt, amit ugye a saját szájammal kellett kimondjak, és kellett, hogy ébredjek, atyánk, hogy atyánk hangosan szóljon hozzám, hogy fiam, el fog fogyni a kenyér, és ezután, a hang után, amikor felébredtem, elkezdtek az álmok megsokasodni. Minden nap kaptam álmot. Persze már ugye be voltam pánikolva, és ugye imádkoztam atyánkhoz, hogy én, tehát nem is tudom, tényleg még most is beleborzongok abba, hogy lehettem ennyire vak, és hogy mennyire úrrá lett rajtam a félelem, hogy tényleg Isten el fog hagyni. De valójában ugye nem ő hagy el, hanem én hagyom el őt azáltal, hogy nem beszélek, hogy nem mondom az éltető szót, az éltető kenyeret, nem adom tovább. És ezután ugye jöttek az álmok, jöttek az álmok, amiben mindegyikben egy-egy olyan jellememet mutatta meg atyánk, ami rám jellemző. Több ilyen jellemet megmutatott, de mindegyik arról szólt, mindegyik egy olyan jellem volt, ami az én úgymond rendetlenségemre utal, az én belső jellememre. És ezek közül, az álmok közül szeretnék egyet kiemelni, egy álmot, amit nemrég kaphattam. Az álomban egyik utitársamat láttam, egyik barátomat láttam, akivel a tanári szobában voltunk, és valamelyik kollégám mondta azt az álomban, hogy a háború már itt van a szomszédban. És amikor meghallotta ezt az utitársam, hogy a háború már itt van a szomszédban, ő hirtelen megijedt, és elkezdett kapkodni, elkezdte ugye rágni a körmeit, elkezdett ideges lenni, elkezdett nyugtalan lenni, és elkezdett ő félni, és azonnal azon gondolkodni, hogy mit kell tenni, most akkor mit csináljon, mit mentsen meg. Ez volt az egyik kép, a másik kép pedig az volt, hogy Erdélyben voltam, és sétáltam a barátaimmal egy strandon, és a kisfiam folyton beleugrált egy medencébe. És ő ugye az álmomban ezzel szórakozott, a medencében egyébként koszos víz volt, és ő ezzel szórakozott, hogy jött a hátunk mögött, és beleugrott a vízbe, nekem pedig folyton ki kellett húzni, ugye én megijedtem, hogy neki valami baja esik, és ugrottam utána, hogy húzzam őt ki, vagy nyújtottam a kezemet, hogy húzzam őt ki. És miután kihúztam, mentünk tovább, ő megint beleugrott, de látszott rajta, és tudtam, hogy ezt szándékosan teszi, direkt csinálja, és ő ezzel szórakozik. És ez az álomkép, ez egyértelműen megmutatja azt a jellemet, ami bennem van. Az utitársam ugye az első képben, most értettem meg ebben a pár perccel ezelőtt, hogy tulajdonképpen ő egy olyan utitársam, olyan barátom, aki most nem beszél, aki most el van ugye tűnve, nem beszél ő, nem tesz bizonyságot, legalábbis az interneten nem, ugye én ezt a képet látom róla. És amikor közölték, hogy a háború már a kertek alatt van, tehát a háborúság a lelkemben, az már ott van, hogy jön a baj, amikor már érzi a lélek, hogy jön a baj, akkor elkezdett ő kapkodni, idegeskedni, és félelmébe gyorsan cselekedni dolgokat, de már azt se tudta, hogy ugye mit kell cselekedni. Na ez nem az utitársamra utal, mert egyértelműen ez az én jellemem. Tehát ez a lelkület, ez bennem van, és mióta az eszemet tudom, egyébként jellemző rám, sajnos szégyellem, nagyon szégyellem ezt a lelkületet, és gyötrődtem is emiatt nagyon-nagyon sokat életembe, addig is, amíg nem léptem erre az útra, tehát problémáim is adódtak ebből a lelkületből, hogy folyamatosan mindig mindent ugye csak halogattam, és az utolsó pillanatban kezdtem el mindig kapkodni, úgy a munkámban, úgy az itthoni munkában, úgy a munkámban. Persze, megcsináltam én akkor, megcsináltam, mert ha kellett, fent voltam a napokig, ha kellett, nem aludtam, hogy mindent ugye hibátlanul, jól megcsináljak, de tehát ez maga, ez a halogatós lelkület, és a végén, amikor az ember már ugye fél, nem tudom, hogy mennyire ismerős ez nektek, rám ez sajnos tényleg nagyon jellemző volt, hogy a végén már ugye, amikor szorul a hurok az ember nyaka körül, rövidül az idő, elfogy az idő, és közeleg a határ idő, közeleg a háború, ugye, a lelkemben, akkor elkezd az ember kapkodni, és idegességébe már azt se tudja, félelmébe, pánikolásában, azt sem tudja, hogy mihez kezdjen, és mit csináljon. Eszembe jut itt ennél a résznél a 10 szűznek a példázata, hogy nyugodtan rá lehetne vetíteni erre a történetre, és mennyire igaz rám az a példázat. És ugye mit láttam, hogy elkezdtem kapkodni, elkezdett az utitársam kapkodni abban az utolsó pillanatban, amikor már közel volt az idő, és ugye idegességébe azt se tudta, hogy mit csináljon. És ugye az én voltam, az nem rá jellemző, hanem az én voltam, és azért mutatta róla azt a képet, hogy megértesse velem, hogy ő most nem beszél. Azért láttam őt. Tehát ez egyáltalán nem ő rá vonatkozik, hanem egyértelműen rám. Ugye a következő képben mit láttam, hogy a kisfiam a medencében, a koszos medencébe folyton-folyton beleugrált, és én nyúlkáltam utána. Na ez is egyértelműen ugye az én lelkemet, az én lelkületemet mutatja, hogy tényleg olyan vagyok, olyan lettem ugye ezáltal, hogy folyton beleugráltam a koszos vízbe, bepiszkítottam ugye a koszos vizet, és abba ugráltam. És aztán atyánk kihúzott, mindig utánam nyúlt, mindig vagy utánam ugrott, vagy utánam nyúlt, és kihúzott. De nyilván nem fogja ő ezt a végtelenségig csinálni, hiszen ha nekünk jó a koszos vízbe, ha én beérem a koszos vízzel, nem az élet vizével, a tiszta bizonysággal, amit kellő időben átadok, ha én azzal nem érem be, akkor legyek csak nyugodtan a koszos vízbe. És így lesz a víz tulajdonképpen koszos. A tiszta vizet, amit kapunk atyánktól, a megértéseket, a bizonyságokat, az még tiszta víz, de ha halogatjuk, halasztjuk és elrejtjük, abból már csak koszos víz lesz. És eszembe jut még egy álom, hát ez a felvétel kicsit hosszúra fog sikeredni. Tehát még egy álom eszembe jut, egy visszatérő álom, amit mostanában sokszor kaptam. Azt láthattam többször álmomba, úgymond visszatérő álomként, hogy zaklatásnak voltam kitéve. Az egyik elöljárómat láttam, úgymond felettesemet láttam, aki folyamatosan akart engem zaklatni, ugye szexuálisan. És hát mi történik az emberbe? Ugye én is hárítottam, hogy jaj, hát biztos a rendszer, biztos ez nem rám vonatkozik, biztos a rendszerre vonatkozik. Nem, hát tulajdonképpen ki az igazgató? Én. Én vagyok a saját életem igazgatója, aki igazgatom az én életemet, igazgatom az én időmet, aki igazgatja azt, hogy mikor tegyen bizonyságot, és miről tegyen bizonyságot, aki Isten helyett akar igazgatni. És így történik meg az, hogy a saját lelkünket erőszakoljuk, a saját lelkünket molesztáljuk meg ezáltal. A gyermeki lelket, a saját lelkünket fel sem tudjuk fogni, én se fogom fel, még most se tudom felfogni, hogy mekkora kárt okoztam ezzel. Na de még ezek, azt kell, hogy mondjam, már nem ismerem szinte tovább folytatni, de ezt még el fogom mondani, hogy mi lett ennek a végkifejlete. Ugye jött a hang, hogy el fog fogyni a kenyér, és ugye még az álmokat sem értettem. Egyik nap, pár nappal ezelőtt az történt, talán pontosan 7 napja vagy 6 napja történt az eset, hogy anyukám elhívott, menjünk el vacsorázni, és el is indultunk a kisfiammal biciklivel, viszont mondta anyukám, hogy vigyek kenyeret, mert neki elfogyott a kenyere, vigyek kenyeret magammal. És hát az az igazság, hogy ugye elindultunk, odaértünk, és akkor kérdezi, hogy vittem-e kenyeret. És mondtam, hogy hoppá, a kenyeret elfelejtettem. Nem hoztam, de gyorsan felülök vissza a biciklire, és hazamegyek kenyérért. És hát, mit ad Isten, jött velem a gyermekem is, hogy ő is hazakísér, hogy jöjjön velem a kenyérért. És ahogy jöttünk haza, indultunk, ugye magamhoz vettem itthon egy pár szelet kenyeret, és mentünk vissza ugye anyukámhoz vacsorázni, és egyszer csak az történt, hogy az egyik házból körülbelül 5 kutya ránk rohant. Nem ért oda hozzánk, de hatalmas ugatás közben ugye elkezdtek támadni. A kisfiam ugye előre ment a biciklivel, mert hát nagyon-nagyon megijedt, és ahogy fordultunk volna be, pontosan a sarkon egy hatalmasat borult a biciklivel. De olyan hatalmasat, hogy egyszerűen csak azon csodálkoztam, minden lejátszódott előttem, azon csodálkoztam, hogy semmije el nem tört. Egy hatalmas seb keletkezett az ő térdén. Szinte mondhatom azt, hogy egy lyuk keletkezett az ő térdén, és már csak a véres, vérző lábát és a vérző ruháját láttam, hogy ez történt. Persze, utána én még, az én ego, az még előjött belőle a fenevad lelkület, és elkezdtem ugye ordítozni, kiabálni, hogy miért nem lehet a kutyákat bezárni, miért nem lehet a kerítést megcsináltatni, és hát ez történt. A kisfiamnak kellett balesetet szenvedjen, amiatt, mert én ezt tettem az éltető kenyérrel. És nézzétek meg, hogy amit atyánk előtte elmondott pár nappal a baleset előtt, hogy a kenyér el fog fogyni. Hát mi történt? Mentem anyukámhoz, és elfogyott a kenyér, ugye? Elfogyott az ő kenyere. De a valójában az én kenyerem fogyott el, ugye? Mi nem volt nálam? Nem vittem magammal kenyeret. Elfelejtettem a kenyeret magammal vinni. És azért kellett visszaforduljunk. És akkor történt ez a baleset. Hál' Istennek, nem is tudom, tehát egyszerűen én Isten helyébe nem tudom. Biztos, hogy rég lemondtam volna magamról, és egyszerűen tényleg az a fájdalom, hogy az ember csak ilyen, hogy lehetek ennyire gyarló, hogy már csak akkor kapkodok, akkor veszem észre, amikor ennek a szerencsétlen gyermekemnek kell, hogy szenvedjen miattam, az én szerencsétlen lelkem miatt, az én rendetlenségem miatt, a halogatós jellemem miatt. Hát ugye ott egy pár napig ugye megvoltunk törve, én legalábbis ugye nagyon, hiszen Isten atyánk egyből mutatta azt, hogy ez miattad történt. Miattad történt, megint te vagy az okozója annak, hogy szenved a gyermeked. A kisfiamnak a sebe az egyszerűen hihetetlen módon, tehát nem is tudom, hogy tehát egyszerűen szégyellek már bármit is mondani, beszélni. Szégyellem azt is elmondani, hogy atyánk a lábát szinte 2 nap alatt begyógyította, és semmiféle fájdalmat nem érzett. És furcsa volt számomra, hogy ő nem érzi azt a fájdalmat, holott a térdén ott van egy lyuk, és ömlik belőle a vér, és ő neki nem fájt, ő másnap már szaladgált azzal a lábbal. Ilyen Isten, ilyen a mi jó atyánk, és ilyenek vagyunk mi emberek, illetve nem emberek, hanem ilyen vagyok én. Ilyen vagyok, hogy ezt tettem, és így éltem vissza atyánknak a kegyelmével, így éltem vissza az életnek a kenyerével, így éltem vissza az élettel, és a végére csak egy dolgot szeretnék mondani. Nem igazán értettem, vagyis értettem valamilyen szinten a talentumok példázatát. De mi történt azzal, akinek csak egy talentuma volt, aki csak azt az egyet sem fektette be? Miért nem fektette be? Hát mert félt. Emellett, a szó mellett mindig elsiklottam. Tehát ő félelemben volt. Féltette azt az egy talentumot, vagy pedig félelemből osztotta meg, már, mint ahogy láttam az álomban is, hogy az utolsó pillanat, amikor közel van, akkor félelmébe ugye szalad az ember, és próbálja megosztani azt, amilyen van. Vagy pedig, ugye, tehát maga az jött erről a példázatról, hogy félelemből nem lehet gazdálkodni a talentumokkal. Tehát én nem tehetek bizonyságot csak azért, mert félem Istent, vagy azért, mert félek ő tőle, vagy azért, mert félek, hogy nem fog többet adni. És bennem sajnos ez a lelkület volt végig. Ott volt bennem a félelem, mindig ott volt, hogy jaj, hogy nehogy elfogjon a kenyér. Féltem akkor, ha már ugye nem kaptam álmot, ha már nem kaptam egy nap megértést. Valahol ezt atyánk felhasználta, tehát kegyelem is. De ugyanakkor azt is megérthettem, hogy így ezzel a lelkülettel, amikre most rávilágított atyánk, nem, ez így igazából nem helyes. Én nem tudom azt, hogy fogok-e még kapni kenyeret. Azt se tudom igazából, hogy mit kezdjek ezzel a lelkülettel, ami bennem van, ezzel a jellemmel. Ugye maga ez a halogatás és az utolsó pillanatban való kapkodás. Azt is láthatom, hogy ezzel én nem tudok mit kezdeni, tehát én ezt akaratból nem tudom elhagyni. Próbáltam akaratból elhagyni, de nem sikerült. Az egyetlen, tehát ahogy atyánkat kérdeztem, hogy mi az, amit tudok tenni, mit tehetek ez ellen, az csak annyi volt, hogy mondjam el ezt a lelkületet. És én őszintén sajnálom, és tényleg bocsánatot kérek azoktól az emberektől, ha esetleg bármikor, ugye, halott bizonyságot adtam tovább, vagy megszárított kenyeret, és nem tudom azt, hogy fogok-e még kapni, nem fogok kapni. Ennek atyánk az egyedüli tudója, de az biztos, hogy tényleg bármi is az ítélet az ő részéről az igazságos lesz, és legyen meg az ő akarata. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!